igazgatóját. Nagyon hálásak vagyunk neki is, hogy meg az élő Istennek is, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van. Köszöntöm szeretettel beszélgető partnerét, Takaró Mihály irodalomtörténész urat. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kedves vendégeinket és a gyülekezet tagjait is. Főigazgató úrnak elmondtam, mielőtt ide bejöttünk, hogy én tulajdonképpen elég régóta vártam arra, hogy találkozzunk, mert valamikor a rendszerváltást követően, amikor Beregszász Bulcsúban, ahol testvéri gyülekezetünk van, kezdtünk kijárni oda, és így jó magam is kezdtem rendszeresen kijárni oda, akkor hallottam először ő róla, mint a Beregszászi Színház egyik rendezőjéről, vagy a rendezőjéről, ezt igazán nem tudom, de ott hallottam először az ő nevét, és mindig ott volt bennem a vágy, hogy egyszer talán megadja az Úristen, hogy találkozunk is. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ez végül is összejött. Szeretettel köszöntjük, örülünk, hogy itt vagy közöttünk. Énekel-e most a kórus, vagy először ti ösztök, és utána a kórus jön? Ide. Énekel.
erről az oldaladról, nem?
Én a mikrofonom? Köszönöm. Ma délelőtt az Isten tiszteleten a tékozdó fiú történetéről hallottunk prédikációt, és ehhez választottuk most a tékozdó fiú történetének a kórusbeli feldolgozását, és ezzel köszöntjük a gyülekezet nevében nagy szeretettel és tisztelettel Vidnyánszky Attila főigazgató urat. Az igazgató és a főigazgató keverése nem valamiféle tévedése részünkről, hanem amikor megkérdeztük Attilát, hogy mi is a titulusa, akkor ő maga is elmondta, hogy hát hol az a titulusa, hogy igazgató, az ajtajára az mondja, hogy főigazgató, az ERT részéről pedig, mint vezérigazgató, vagy megnevezve. Tehát mind a három
titulus. Hivatalosan vezérigazgató.
Igen, hivatalosan a hivatalos titulusa vezérigazgató, általában igazgatózni szoktak. Ezért választottuk mi is ezt a formát. Amikor készültem a veled való beszélgetésre, akkor meglepve láttam azt a hihetetlen mennyiségű bemutatót, ami a hátad mögött van. Ez 91 jelenleg. És ahhoz képest, hogy egy 1964-ben Beregszászon született emberről van szó, ahhoz képest, tehát nem vagy még 50 éves, ahhoz képest ez egy hatalmas szám. Megjártad a kárpátaljai Beregszász színházát, jártál a régi, rendeztél a régi nemzetiben, aztán abból lett a Pesti Színház, az Operaházban rendeztél.
Ott főrendező is voltam.
Igen, ott főrendező is voltál, a Debreceni Csokonai Színháznak is vezetőrendezője voltál, rendkívül sok darabot állítottál színre, és azt hiszem, hogy ennek is lehet a következménye, hogy szakmailag soha nem mertek még az ellenfelek sem megtámadni, hiszen egy Kossuth díj, vagy egy Jászai Mari díj, melynek mindkettőnek birtokosa vagy, vagy Ukrajna állami díjas, hogy is érdemes művésze, ugye? Ukrajna érdemes művésze titulusod is van, és természetesen jó néhány más díj és elismerés mutatja, hogy 49 éves korodon nagyon komoly életmű van mögötted. A legvégén fogok majd csak a családodról kérdezni, de azért előzetesen hadd mondjam, hogy van egy magyar mondás úgy szól, hogy egyet az apának, egyet az anyának, egyet meg a hazának. Ezért szoktuk mondani, hogy három gyerektől már szaporodik a nemzet. Na most nekem négy van, én mindig azt szoktam, hogy egyet meg csak úgy úrjuljó kedvünkből. Csak hogy Vidnyánszky Attilának 6 gyermeke van. Úgyhogy majd erről beszélgetni fogunk, mert azt hiszem, hogy ez is nyilvánvalóan hozzátartozik ahhoz, hogy ma Magyarországon gyereket vállalni, de mindenhol a világon egy sajátos nemzetszolgálat is. Az első kérdésem úgy hangozna, hogy egy különleges színházi nyelvet valósítasz te meg, hiszen bizonyos tekintetben te magad sem áll messze a színházi újítás, és használtál egy kifejezést az egyik riportban, aminek, ahol jól olvastam, azt mondtad, hogy te igazából költői színházban gondolkozol. Ha mondanál erről nekünk néhány szót, mi az a költői színház a te felfogásodban?
Hát ott kezdeném, vagy azzal kezdeném, hogy ugye egészen fantasztikus nagyok vagyunk a költészetünkben, és ezt nem neked kell elmondanom. És mindig zavart, és mindig fájt, hogy mennyire prózában beszélünk a színpadról. Tehát mennyire földhöz ragadt, mennyire epikus, és hát nem tudok jobbat mondani, mennyire száraz, mennyire hétköznapi az, ahogy megszólalunk a színpadról. Az elmúlt 20-30 évben sikerült nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk ennek érdekében, hogy a hőst száműztük a színpadról, a pátoszt, az igazi nagy érzelmeket igazából, ha azok negatív érzelmek, akkor hagytuk fenn a színpadon. Pozitív érzelmeket gyáva módon nem mertünk ábrázolni. Ez egy összeurópai tendencia, tehát ez nem csak ránk jellemző. És hát első pillanattól kezdve éreztem, hogy az, amit én csinálok, az, vagy amihez nekem igazából kedvem van, vagy ahogy én meg tudok szólalni, mert ez sem úgy van ám, hogy az ember ugye eldönti, vagy azt hiszem, hogy nem úgy van, az valami egészen más. Nem az van, hogy nem érdekel a hétköznapok valósága, nagyon is érdekel a hétköznapok valósága, de egy más szinten próbálom megszólaltatni ezen problémákat, ábrázolni ezt a valóságot a színpadon. Mindig azt szoktam mondani, hogy Dante az isteni színjátékában is a saját hétköznapjai valóságát ábrázolta. Miért kéne ezt, hogy mondjam, alább adni? Nem mintha ezzel azt mondanám, hogy nekem sikerül ilyen szinten ábrázolni a valóságot a színpadon, de az ember e felé törekedjen. A Bach zeneművei is a valóságot, Liszt is a valóságot ábrázolja. Szóval miért kéne alá menni? És ebből adódik egy sor színház technikai dolog, ami következik a mesélésmódom, ahogy én egy történetet elmesélek, az leginkább arany ballada mesélési stílusához vagy módjához, egy balladisztikus titokzatosság, egy kis félhomály, egy kis félig kimondottság, egy kis foszlányszerűség, metaforák, szimbólumok, jelek jelenléte a színpadon, és igazi nagy érzelmek. Ez az elsődleges dolog. Igazi nagy szenvedélyek és érzelmek, mert én magam azért megyek színházba, hogy igazi nagy érzelmekkel szembesüljek, találkozzak.
Gyakorlatilag, amikor a színház születik, ezért születik meg katarzisért.
Így van.
Tehát a katarzis nélkül, vagyis a szellemi és a lelki, az erkölcsi megújulás nélkül és felemelkedés nélkül elképzelhetetlen lett volna akár a görög színház, de hát a középkor színházairól már is a romantikus színházról nem is beszélünk. Apropó romantikus színház. Szerintem a legnagyobb rendezéseid egyike az a Csehov három nővére, és úgy tudom, hogy te is azt mondod az egyik riportodban, hogy a három legjelentősebb rendezésed egyike a három nővér, az egyik nyilatkozatodban tetted ezt. De azt egy nagyon formabontó módon kezdted el.
Nem, ahogy elkezdtem, az nagyon, nagyon, hogy mondjam, nagyon normális volt.
Abszolút normális, csak formabontó abban a tekintetben, hogy nem az. Azt hiszem, nem, most már igen. Hogy mintha a harmadik felvonás.
Az a második variáció. Tehát ez a második variáció. Megcsináltam az előadást úgy, hogy igaz, az se volt egy klasszikus színházi közeg, mert Zsámbékon egy 2-3 futballpályái területre terítettem szét az előadást, de ott sorba jött az első, második, harmadik, negyedik felvonás, és aztán, amikor elkezdtünk ezen előadásnak színházi térbe való átalakításával foglalkozni, rájöttem, hogy az az érzés, amiből Csehov megírta ezt a darabot. Ugye ott a 20. század elejének, nem tudom, a japán háború, orosz-japán háború idején szétfoszlott valami Oroszországban egy értelmiségi réteg, amelyik éppen hogy megszületett volna, vagy egy életstílus, egy életmód azt tűnt el, és ennek vagy foszlott szét, és ennek tanúja volt Csehov. Szóval az a világ, aminek az eltűnését ő elsíratja a három nővérben is, de a cseresznyéskertben is például. Az a világ ilyen értelemben számunkra ismeretlen, tehát ha akarom, akkor azt mondom, hogy mi már a tűz után születtünk. Tehát a tűz már lezajlott. Mi egy olyan nemzedék vagyunk, amelyik egy olyan világot kapott a szüleitől, amelyik már túl van a pusztuláson, és ez alap élményként itt van bennem, és újra fogalmaztam az előadást, a harmadik felvonásból kezdtem el, tehát megvolt a tűz, ott kezdődik az előadás, és mint egy emlékképek, mint egy visszatekert mozi, játsszuk el a harmadik felvonás után az első kettőt, és aztán visszatérünk a negyedikbe.
Igen,
jó játék.
Nekem azért volt ez nagyon érdekes, mert az irodalom születésekor, ugye az eposzokkal születik az európai irodalom, ez az in medias res.
Igen, igen.
Ez az in medias res, amikor ugyanez az időkezelés van, hogy elkezdődik az Odüsszeia a történés 8. évében, és csak utólag tudjuk meg, hogy mi történt az első hétben, vagy a 9. évben az Iliász, és utólag vissza, ahogy mondtad, a visszapörgetett mozi, és azután érünk az időségon oda. Ha most választanod kellene a 90-91 bemutatódból, melyik volt a kedvenced és miért?
Hát nyilván egyet nagyon nehéz, egy kicsit mindegyik a saját gyermeke az embernek. Most Tamási Áron, Vitéz lélek, frissen vagyok, túl a bemutatom, most ez is kedvenc gyermekem. Még putyulgatom, még nézegetem, majd innen elmegyek, még megnézem a végét egy kicsit, hogy érezzem, hogy ment ma, hogy tapsol a közönség. Szóval ez egy ilyen furcsa viszony, és amíg ezek az előadások élnek, én például nem tudok levenni előadást műsorról. Én úgy tekintem, hogy ezek vannak. Ugyan már régen nincsenek, de vannak valahol. Pici szeretkéi az életemnek, de nyilván a három nővér az egy nagyon fontos előadásom, a szarvassá változott fiú mindenképpen, mind a három nővér, mind a szarvassá változott fiú most október-november folyamán menni fog a Nemzeti Színházban. Ezek ilyen emblematikus, nagy, meghatározó előadások számomra. És ugyanez a Mesés férfiak szárnyakkal, az is egy egészen különleges térhasználatban megvalósult előadás, nagyon-nagyon fontos előadások, úgyhogy számomra. Úgyhogy sok szeretettel várok mindenkit, hogy megnézzék.
Amiket most említettél, ezek közül az egyikért nemzetközi díjat is kaptál, hogyha jól emlékszem. Azért érdekes ez, mert amikor elmentél Debrecenbe a Csokonaiba, ugye ha jól emlékszem, akkor is úgy volt, hogy egy művészi nyelve váltás történt abban a színházban.
Igen.
Ami kezdetekben, ha igazak a hírek, akkor bizony azzal járt, hogy az ottani megszokott ízlésnek, nem megfelelőnek találták az elejét, pontosan nem voltak még hozzászokva ez az újhoz, és akkor volt egy közönségcsökkenés. De ha én jól tudom, azért azokat a darabokat, amiket a színpadra állítottál, valamiket 7-8-9 éve játsszák egyfolytában.
Ez így van. Ez így van, és amikor én átvettem a Csokonai Színházat, akkor 1300-500 bérlet volt, és amikor átadtam, akkor majdnem 13000 bérletese volt a színháznak. Kétségkívül az első év után a bérletesek száma az alig több, mint a felére csökkent.
Igen, 5900, ha jól.
Úgy, de fölkészült valaki belőle.
5900-ra lement, aztán 13200-on adta.
De most én tanultam a hibámból, az az igazság. Tehát ott úgy kezdtem, egy nagyon, számomra nagyon fontos előadás volt, az is évfordulója volt 2006-ban, 56-nak, és Liberty 56 címmel, Szőcs Gész a szövegekből raktam össze egy előadást, de az a forma, ahogy én ott meséltem, az először nagyon nehezen befogadható. Ezért az a Tamási, amit itt most színpadra vittem, ez egy gyönyörűséges, szép, tiszta, színházi nyelven elmondott mese. És ebben én nem nyúltam bele, hanem hagytam érvényesülni a szót, és hagytam érvényesülni a színészeket. Tehát nem azzal akarom kezdeni, hogy azt a dialógust, amit most elkezdek a jövendőbeli nézőimmel, rögtön megnehezítem, hanem most szeretném megkönnyíteni. Úgyhogy. És egy dolgot még, mert az első három kedvenc darabom kapcsán akartam folytatni, hogy a viszont van egy örök szerelmem, az az ember tragédiája.
Tehát
az ember
erről fogok kérdezni.
Igen, azt folyamatosan rendezem egyfolytában, úgyhogy...
Nagyon érdekes ez, mert ha az ember tragédiáról beszélünk, nekem is van egy sajátos koncepcióm, és az egyik ajándék majd éppen az a filmelőadás lesz, amiben az ember tragédiáról beszélek, és remélem, hogy néhány helyen fog találkozni az elképzelésünk a tragédiáról. De ha már itt tartunk, hogy ember tragédiája, akkor azt hiszem, hogy benned olyan rendezőt köszönhetünk most, aki nem akarja megerőszakolni a darabot. Én azt veszem észre, hogy az utóbbi évtizedek abszolút rendezőcentrikussá tették, nem csak Magyarországon, hanem Európában is a színházat. Sőt, nem csak, hogy rendezőcentrikussá tették, hanem mintha a rendezők olyan típusú szabadságot éreznének, hogy nemhogy nem ragaszkodnak a darabhoz, hanem az alapmondani valóikat is hajlandók megváltoztatni. Tehát nem csak szabad nyersanyagként kezelik a dolgot, hanem egyszerűen csak ürügy az eredeti darab. És azért érdekes a Madách ember tragédiája, mert az Nemzetit az ember tragédiájával nyitották, az új Nemzetit. Igen. Azt hiszem a Csiszár...
Nem.
Szikora János rendezte. Én ott voltam a nyitón. És emlékszem rá, hogy a végén nem hangzik el az utolsó mondat, hogy mondottam emberküzdés bizonyvizál, amivel ugye fölfényelteti újra a reformkor híres jelszavát.
Igen.
Jelszavaink vannak hazahaladás, mi dolgunk küzdeni érünk szerint a legnagyobb. Te most hogyan gondolkozol ma 49 évesen sokszorosan megrendezve és még többszörösen végigrendezve az agyadban a az ember tragédiájáról. Hogyan gondolkozol?
Egyrészt most itt érintettél két nagyon fontos kérdést. Én úgy gondolom, az első, ezt mindig hangsúlyozom, hogy egy új korszaka jön majd el szerintem a színházi világnak, amikor is újra a színész fog a történet középpontjába kerülni. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 30-40 évben rendezők fantasztikus eredményeket értek el, tényleg. Kitágították ezt a történetet, szétrobbantották a Kukucska Színház falait, és most már minden színház, és sokféleképpen tudunk megszólalni, sokféle technikát tudunk alkalmazni, mindenféle színház létezik. Egy kicsit háttérbe szorult a színész. Én azt hiszem, hogy most a megújulás, és ezt most már mindjárt érezzük, hogy van egy helyben toporgás. A megújulás megint a színészen keresztül jöhet, mert a színész az egyetlen ebben a mi gyönyörűséges művészetünkben, aki kicserélhetetlen és elhagyhatatlan. Tehát a színész nélkül, ha egy színész keresztül megy a színpadon, egy ember keresztül megy a színpadon, az már színház. Behangosodtam a pillanatra. És én úgy gondolom, hogy a jövő a színészé. A másik téma, ami nem jelenti azt, hogy nem kell nagyon-nagyon-nagyon ismerni mindazt a fölhalmozott kincset, amit a rendezői színház fölhalmozott az elmúlt évtizedekben, és mindent el kéne vetni, de hogy fölhasználva azt újra a színészt kell középpontba helyezni. A másik téma, amit érintettél, az, hogy hogyan kezeljük a szöveget, az anyagot, ugye a szöveg centrikus színháztól eltávolodtunk, és valóban eljutottunk oda, hogy a szöveg, az ahogy a fény, ahogy a zene, egy eleme csupán a színház eszköztárnak, a színházi eszköztárnak. Ezen nincs is baj szerintem. A baj ott kezdődik, amikor valóban az van, hogy egy szöveg eszmei mondani valóját, szellemiségét hamisítjuk meg, mert ott onnan baj van. Egy valamihez, én úgy gondolom, a Csehov az égből lekövette az én munkámat, megtisztelt azzal, hogy figyelt, hogy mit csináltam az előadásával, akkor egy dolgot konstatálhatott, hogy szentül tisztában voltam vele, és tiszteletben tartottam azt a gondolatiságot, azt a üzenetet, amit ő ott megfogalmaz. Tehát ehhez nem szabad hozzányúlni, mert akkor nem szabad kírni azt. Amúgy úgy szoktam föltüntetni, hogy három, tehát még a címében is jelezni szoktam, hogy azért itt Csehov alapján készült az előadás, és azért merem azért odaírni azt, hogy Csehov, mert még egyszer mondom, a szellemiségét nem hamisítottam meg. Sajnos a rendezői szabadság, vagy szabadosság az nagyon messzire tudja vinni az embert.
Én úgy érzem a szavaidból az első perctől kezdve, hogy szeretnéd valamiféleképpen a színháznak azt a félig-meddig szakralitás voltát is visszaadni.
Igen.
Hiszen a színház az éppen azért színház, mert emelkedettebb, elemelkedik a hétköznapoktól, a hétköznapiságtól. Akkor is, ha a témája mondjuk egy színdarabnak maga a hétköznap, vagy a hétköznapiság. És ezzel kapcsolatban történt egy érdekes dolog, a felszentelés.
Igen.
Mesélj nekünk erről.
Hát ez nem biztos, hogy nagyon erről szeretnék. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos.
Azért kérdeztem meg, mert bizonyosan tudod, hogy a Nemzeti Színházat, amikor megnyitották, felszentelték.
Igen.
És amikor intendánsok váltották egymást, akkor mindig újabb és újabb felszentelések történtek. A Nemzeti Színház múltjához hozzátartozott ez a gesztus.
Így van.
Amikor tehát most van valamiféle paradigmaváltás a nemzetiben, akkor talán mégiscsak van ennek valamilyen fontossága.
Nagyon-nagyon fontos dolog, és számomra rettenetesen fontos dolog. Én azt mondtam azoknak, akik fölzúdultak, hogy őket nem kéne, hogy... Tehát ha a hívő ember hallja ezt, akkor örül a ténynek. Ha nem hívő ember, akkor meg miért zavarja? Tehát akkor úgyis hókusz-pókusznak látja az egészet, és miért idegesíti őket? Valamiért olyan szinten idegesíti, és olyan rángatózás volt a téma körül, hogy én magam meglepődtem. Nem gondoltam, hogy ekkora követ dobok bele a pocsolyába. Szóval én úgy gondolom, hogy ez a színház mostantól egy egész más színház. mások az üzenetei, más a szellemisége, más a hangulata, más a kommunikáció módja az emberek között. Most úgy született egy bemutató, hogy egyetlen egy hangos szó, egyetlen egy káromkodás nem hangzott el, még a próba folyamat alatt sem. És ez így is lesz, amíg én ott vagyok. Tehát ez egy másik történet. Ezt így is szerettem volna jelezni.
Én csak gratulálni tudok ehhez, mert a magam területén is valami ilyesfélét végzek, és mielőtt bejöttünk volna, egy kicsit beszélgettünk, természetesen ezt elárulhatjuk a hallgatóságnak, és pont arról beszéltünk, hogy szükség van a múlt újjáépítésére is, szükség van az értékek visszahozatalára is. Amikor az előbb a szellemiségről beszéltél, nekem eszembe jutott, nem is olyan régen a Nemzeti Színházban, szerintem ennek a korszaknak a mélypontjaként bemutatták a János Vitézt. A János Vitéz végét mindenki ismeri, amikor a János Vitézből Kukorinca Jancsivá visszavedlett fiatal parasztfiú, miután az egész életét tulajdonképpen végigküszködi Iluska szerelmér, csak hogy ő akkor már a Tündérszigeten van, és akkor le kell mondania neki erről a földi életről, mert boldogok csak ott a Tündérszigeten lehetnek. Ennek a rendezői koncepciónak a végén ugye a Tündérszigetet és a tündéreket egy aluljáróba helyezte a rendező, ahol a tündéreket prostituáltak játszották. Azt hiszem ez volt a Nemzeti Színház legalábbis szerintem mélypontja. Én tudom, hogy az új évadban a János Vitézt is szeretnéd megrendezni. Kérlek koncepcionálisan is, illetőleg erre is reflektálj, amit az előbb mondtam is. Mutasd be nekünk koncepcionálisan, hogyan gondolod másként ezt?
Én sokszor megnyilvánultam ennek kapcsán már. Nem is szívesen beszélek az igazság, mert túl kéne ezen lépni, de tény, hogy fölháborított, elmondtam sokszor, sok helyütt. Én úgy gondolom, hogy ha van magyar mű, amelyet ifjúságnak, gyerekeknek játszani kell, felnövekedő generációnak, ha van magyar mű, amelyet én a saját fiaimnak meg akarok mutatni, szólaltatni, hogy tudják, hogy érdemes végigcsinálni tisztességgel egy életet, a sötétséget fölszámolni, hűnek lenni a szerelmünkhöz, és akkor jutalmaztatás van a végén. Nem aluljáró, nem prostituáltak vannak, hanem ott van az, akit a szívedben hordoztál, és akihez hű voltál egész életedben. Akkor ez az a mű, szerintem büntény ezt másként bemutatni. Ez az, amiről beszélek. Tehát ennek semmi köze se Kacsó Pongrácshoz, mert ugye azzal támadtak, hogy én Petőfiről beszélek. Nem, a Kacsó Pongrác sem hamisította meg ezt a részét a történetnek. Ez bűn, büntény. Ez nem szabad csinálni, mert nem is értem, mert mindig fölteszem magamnak a kérdést, hogy ők is gyerekeket nevelnek. Tehát ők ezt akarják sugallni a saját gyerekeiknek, hogy eszeveszed, legyőzöd a törököt, legyőzöd az óriásokat, nem tudom én, mindenkit, túl vagy mindenen, legyőzöd a tündér, hogy ország kapujában a szörnyeteget, a sötétséget, a boszorkányok világát föloszlatod, és akkor ennek jutalmaként kapsz egy kurvát. Na bocsánat, szóval. Tehát nem hiszem, hogy ezt akarnák üzenni, ezt akarnák mondani a gyerekeiknek, hanem szerintem pont az ellenkezőjét, hogy érdemes. Érdemes végigcsinálni tisztességgel egy életet. Érdemes hűnek lenni a feleségünkhöz. Szóval, ha nem ezt mondjuk, akkor miért? Na, az enyém az ezt fogja mondani.
Gratulálok, köszönöm, ez egy tapsot megérdemel. Beszélgettünk itt arról, hogy minden műnek megvan a maga sajátos üzenete. Egy új évad kezdődik, és nem csak új évad, hanem egy új éra, egy új korszak kezdődik a Nemzetiben. Beszélnéne nekünk, hiszen potenciális nézőid ülnek itt is, és remélem, hogy az országban nagyon sok helyen. Beszélnél-e ennek az új évadnak arról a tartalmáról, hogy milyen üzeneteket akar közvetíteni az új Nemzeti Színház?
Hát ugye kezdtük a most már múlt időben mondom, milyen érdekes ez. Szóval a Vitéz lélekkel egy újrakezdésről szól. Egy világégés után valaki elindítja az életét, úgyhogy vesz egy szamarat, és a semmiből elkezd építkezni, ragaszkodva a hitéhez, a kereszténységéhez, égbe kapaszkodik, és ott az ő is megjutalmaztatik a végén. Jön a következő bemutató, lesz egy stúdió bemutatónk, mert ennek is van egy nagyon komoly átgondoltsága a mi részünkről. Tehát muszáj, hogy a környező nemzetekkel dialógust folytassunk. Tehát én ezt a Nemzeti Színház részéről gesztusértékűnek tekintem, és ezt veszik is Romániában is, hogy mi a nagy román szerzők Karadzsálinak egy fergeteges vígjátékát Eperjes Károly főszereplésével tűztük a stúdió termünkben színpadra. Fantasztikus. Az űrzavaros éjszaka. Ez egy fantasztikus vígjáték, társadalom, kritika, szóval gyönyörűséges történet. Rögtön a következő bemutatunk a legnagyobb katolikus költő, Claudel és a legnagyobb protestáns zeneszerző Honegger közös műveként létrejött, Johanna a mágián. Szóval azt hiszem, hogy ezt se kell nagyon magyarázni, hogy miről szól ez a történet. Egy fantasztikus nagy vállalkozás lesz, mert 100 fős kórus, gyerekkórus, zenekar szólaltatja meg ezt az egészen különleges színpadi művet, ahol a főszereplők prózában beszélnek, és akkor vannak operaénekesek, és tehát költői nyelven ugye dialógust folytat a zene, meg a szöveg, egy egészen fantasztikus mű, egy gyönyörűséges zene, tényleg az ember lelkét kiszakítja és röpül vele. Aztán lesz Shakespeare-ünk, nagy Párizsban élő román rendező, a Silvio Pulcaretta rendezi az Ahogy tetszik, ez egy fantasztikus vígjáték. Én úgy gondolom, hogy ez is dolga a nemzetinek, hogy klasszikusokat ápoljon. Így lesz majd Gorki éli menedékhely, szintén egy világhírű orosz rendező mondott igent a nagy bojkott ellenére, amit próbáltak itt körülöttünk, meg körülöttem külföldön gerjeszteni. Annak ellenére ezek eljönnek ide, ezek abszolút élvonalbeli rendezői a európai és a világszínház. Nagy-nagy tisztelői a magyar kultúrának és szerelmesei a magyar színésznek, majd jön és Gorki itt fog rendezni, de lesz új magyar darab Sarkadiról, Pirinszkiről, Kondor Béláról, egy nehéz nemzedék, 70-es évek fájdalmas időszaka, Boldogság töredékek címmel születik egy új magyar darab. Pirinszkitől megcsináljuk a Kászé oratóriumot, lesz a János Vitéz, és az évad végén lengyelek felé gesztusként, de azért is, mert egy fantasztikus mű, Gombrovicsnak az operettjét színpadra visszük, az is egy nagy volumenű kórussal, zenekarral vállalkozás lesz, egy egész különleges színpadi mű, és én zárom az évadot Vörösnek a Pszichéjével. Úgyhogy egy nagyon bátor évad, egy nagyon-nagyon-nagyon színes évad, és hát sok-sok dolognak akartunk megfelelni, és hát remélem, hogy a közönség értékeli majd, és izgalmas produkciók születnek.
Az előbb beszéltél arról, hogy a színház lelke, vagy a legfontosabb szereplő azért mégis a színész.
Így van.
Nyilvánvalóan itt 1948 után egy olyan magyar színészképzés volt, amelyben mégis óriások születtek. 1990 után, mintha kevesebbedne ezeknek a színész óriásoknak a száma, és talán az összefüggésben van a színészképzéssel is.
Nem csak azzal. Azzal, amit elkezdtem itt mondani, igen, de azzal is, hogy hőstelenítünk. Tehát nincsenek igazi nagy lendületek, szerelmek, indulatok, félünk a nagy gesztusoktól, és a kicsi emberke, szürke, pici emberke megjelenítésére egyre több szürke, pici emberkét veszünk föl. már nincsenek, nem látsz, vagy alig látsz szép nagy embereket, de ez így van, tehát nem kell. Az kell, hogy minél furcsább legyen, minél groteszkebb legyen. Szóval, és ennek az a következménye, hogy eltűnik a hős a színpadról, ugye? Egy kicsit a hőst mindig, hát így működik a néző, én magam is, azonosítom a színésszel, aki őt eljátsza. Tehát egy picikét Vesenyei, Mensáros, Latinovics, Sinkovics, egy kicsit az volt, akit játszott. Na most, mivel most már csak pici szürke emberkéket akarunk játszatni a színésszel, azokban nem is tudunk szerelmesek lenni. Azoknak nem tudunk hódoló leveleket írni, azokért nem tudunk rajongani. Maradnak a médiasztárok, és maradnak a bulvár világ titánjai, akik azért nem, ez, tehát nem ugyanaz a történet. Tehát nem csak a képzés módjával van gót, hanem ott a lényeg, a legalján, a legmélyén, ott van ez a deformált gondolkodásmód. Szóval többek között ezért vállaltam az egész kaposvári történetemet, hogy ezen tudjunk egy picikét változtatni.
Igen, beszélgettünk arról is, talán a közönséget is érdekelheti, hogy a Kaposvári Egyetemnek a rektorhelyettese is lett, és a színészképzés gyakorlatilag a kezedbe került. Az egyik riportban olvastam, egy kedves antipatikus riporter tette föl a kérdést, hogy a budapesti színészképzés és az itteni színházban most már egyetem színészképzése ellenében indította, de mire te válaszoltál, természetesen nem. De a párhuzamosságok mellett ilyen rendkívül jelentős különbségek is vannak. Engem nagyon érdekelné, hogy hogyan gondolod fölnevelni a saját intézményedben az új színész generációt?
Hát mondjuk úgy, ez hogy alapvető kérdés. Most egy második évfolyamon van, úgyhogy az első évfolyam végére a diákjaim Arany Balladáinak a felét A-tól Z-ig, keresztbe, kasba tudják. Nem egyszerűen tudják, hanem zsigerükben van Arany, és a második év végére Arany összes balladáját fogják tudni. Például így, mert őszinte nagy szenvedélyek, gyönyörűséges, utánozhatatlan, felülmúlhatatlan magyar nyelv, igazi nagy férfiakat és nőket igényel, igazi nőket igényel, a megszólaltatásukhoz őszinte nagy indulatok kellenek, és hát ehhez próbálom őket fölhozni. Másként, máshogy kommunikálunk, más a megszólalási mód. Szóval bátran fölvállalva a nagy dolgokat.
És valamit mondjál létszeres a komplexitásról is, mert én úgy tudom, hogy a koncepciódnak az egyik alaplényeg az, hogy nem választott külön a színházban való dolgokat és a színház körül dolgokat, hanem megpróbálsz komplex színészképzést csinálni. Ez hogy néz ki?
Igen, mert évek óta ugye forrás elvonások miatt panaszkodik a szakma. Ha megnézzük azért, hogy mondjuk a színházi szakma az elmúlt években mennyi állami támogatáshoz jutott, nagyon-nagyon jól állunk európai összehasonlításban, kitűnően állunk európai. Ez nem jelenti azt, hogy nem örülnék, ha még több volna, de igazából nagyon-nagyon komolyan. Tehát mi egy színházi nagy hatalom vagyunk, világhatalom vagyunk. Azért is valószínűleg, mert nagyon szereti a magyar ember a színházat, meg azért is, mert nagyon jók a színészeink. Meg az előbb akartam, mielőtt válaszolnék a kérdésedre, reflektálni, hogy például ezek az egyik legnagyobb orosz rendező, a Vasziljev, azt mondta, ezt egyszer-kétszer említettem már, hogy azért szeret a magyar színésszel dolgozni, mert van benne valami a német intellektualitásból, van benne valami a balkáni szenvedélyből, és van benne valami a szláv szentimentalizmusból, érzelmességből, és ez úgy olyan nagyon egészségesen van összegyúrva, és ettől fantasztikus a magyar színész. És ezért szeretnek, tehát nagyon jó hangszerek. Na, szóval igen, tehát forráselvonások, nehéz a helyzet, közben pedig tőlünk nyugatra már föltalálták azt a fajta színész és színházi szakember képzési technikát, nagyon gazdaságos, és igazából nem csak a gazdaságossága, hanem nagyon, nagyon hasznos, és nagyon előremutató, és nagyon, nagyon sokrétű, hogyha nem önmagában színészosztályt indítunk, hanem fölveszünk egy osztályt, ahol vannak rendezőjelöltek, dramaturgjelöltek, színészjelöltek. Ezek egy, sőt, igazság szerint még menedzser típusú aggyal rendelkezőek is kellene, hogy lennének, és díszlet és jelmeztervezőek is. Ez egy komplex osztály, mit tudom én, 15-18 ember. Ezek együtt indulnak el, együtt bukfenceznek, és együtt vívnak, és együtt énekelnek. Nyilván mindenki a saját területén majd el kell specializálódni, de együtt valósul meg a képzésük. Annyira összefügg minden mindennel a mi szakmánkban, hogy teljesen idegen tőle az, hogy egymástól kilométerekre van a díszlet jelmeztervező képzés, és mondjuk a rendező képzés, és alig van átjárás és kommunikáció. Nem, ott kell, hogy szervesen együtt legyenek ezek a szakmák együtt. Ez van Nyugat-Európa nagyon sok helyén már, működik a dolog. Én ezt szeretném meghonosítani Kaposvárot.
Vagyis, hogyha jól értem, az lenne ennek a lényege, hogy mindenki lássa át, hogy a másik, egy kicsit értsen hozzá, hogy a másik mit csinál,
van,
mert
abszolút.
Ez tulajdonképpen a darabot segíteni. Beszéltünk itt sok mindenről, egészen a klasszikusokon, Csehovon vagy Shakespeare-en keresztül sok mindenről, a magyar klasszikusokról is, de hát rendeztél te Becketet is. Igen. Milyen szerepet szánsz az Új Nemzeti Színházban a modern műveknek, vagy akár a kortárs műveknek.
Tehát 100 évre egy ilyen éve már ilyen négyes pilléren áll egy-egy színház repertoárja. Mindig van kortárs magyar, kortárs nyugat-európai, vagy európai, vagy világszínház, klasszikus magyar és klasszikus világszínház. Tehát ez a négyes, ez így jól van. Tehát ennek az arányait kell megtalálni. A Nemzeti Színház mindenképpen egyfajta inkubátor kerül legyen, és ilyen értelemben van jelentőség a kaposvári történetemnek is tegnap, de egész elmúlt héten például a kaposvári diákjaim itt voltak és látták a darab kapcsán a szülési fájdalmainkat, nézték az első őszpróbákat, nézték, hogy hogyan alakul ez a történet. Na most valami hasonlót szeretnék drámaírás kapcsán is. Azt szeretném, ha ilyen műhely, tehát egy műhely volna. Tehát a drámaíró pályázatok rendre megbuknak. Tehát igazából komoly darabok nem születnek. Az igazi, tehát a utóbbi, mint tudom, 50 év legjobb művei, az mindig vagy kicsit a színházzal együtt születtek meg. Örkény Tótékja az attól tudott olyan jó lenni, és attól játsszák most is, mert ott ült bent a rendező mellett Örkény, és akkor ottan Kazimírral közösen szülték meg a színészekre írva a figurát. De Shakespeare ugyanígy írta a darabjait, Molière ugyanígy írta a darabjait, tehát,
játszotta
és játszotta a darabjait, és egy kicsit ezt szeretném, hogy begyűjtünk szövegeket, nagyban megy ez a munka már, naponta kapok tulajdonképpen, most már túl sokat is, és akkor aki érdekesebb, azt megpróbáljuk, nem egyszerűen azt mondjuk, hogy esetleg megcsináljuk a darabodat, hanem gyere be, és egy kicsikét élj velünk, fortyog a mi világunkban, és akkor azt a szöveget, amit létrehoztál, majd alakítsd, és lesz akkor belőle valami sokkal izgalmasabb, de biztos vagyok, és van is már 3-4 olyan szövegünk, amelyből esetleg kinőheti magát a következő évadban, vagy azután évadban fontos mű.
Vagyis ez megint valamilyen szinten a múlthoz való visszatérés.
Abszolút.
Hiszen ahogy Shakespeare a maga glóbjában nem csak írt, hanem ismerte a színészeket, sőt játszott is velük, ahogyan említetted ugye a francia drámaírókat, mert nem csak Molière-rel volt ez így, vagy a magyar drámaírók közül is így van. Ez akkor tulajdonképpen most úgy néz neki a dolog, vagy az lenne az igazán jó drámai szöveg, amelyet alakít egy kicsit a színház is?
Abszolút. Sokkal igazabbak, élőbbek a figurák. Tehát Shakespeare nyilván látta a saját színész felhozatalát. Molière tudta, hogy kik játszanak Bezsár asszony és egyéb kiemelkedő színészei ott maga körül. És rájuk formálta az ő igazi, valós húsvér mi voltuk, alakította és tette bizonyos értelemben igazzá mindazt, amit megírtak. A Tótékban is ott van Nagy Attila, ott van benne a
színész figurája
így
a darabban.
Van, abszolút. És ehhez kéne lehetőség szerint visszatérni, és van erre mód, meg lehet ezt szervezni. Nagyon szoros együttműködésbe kezdtünk a Írószövetséggel, ugye meg volt az első versek szódával, Kányádi vendégeskedett nálunk, féltünk, óvatoskodtunk, 50-60 emberre számítottunk, ez csak százan lettek, és nagyon boldog voltam, mert pótszékeket kellett berakni, grilluszék zenéltek, és akkor így most havonta egyszer lesznek versek a Nemzeti Színházban, és fokozatosan, hát az egyik ilyen szerzőnk a Vég Attila, akivel úgy néz ki, hogy hosszú távon együtt fogunk tudni például működni. Sokan ismerhetik publicisztikáját a Magyar Hírlapból.
Azt hiszem, akkor érdemes volna egy mondatot ejteni a Versek Szódával sorozatról is, hiszen én a Magyar Író Szövetség tagja is vagyok, és Szentmártoni Jancsival annak idején 3 évvel ezelőtt gondolkoztunk is erről, hogy hogyan lehet, amikor ő az Író Szövetség elnöke lett, és hogyan lehetne megújítani és bevezetni, vagy visszavezetni újra ezt a kapcsolatot a színház és az írók között. Én azt hiszem, Jankó Laura volt, ha minden igaz, ugye, a Kányádírnak a vendége, nem?
Igen.
Ugye Jankó Laura volt, őről tudni kell egy fiatal, és talán a mai magyar költészetben a legígéretesebb fiatal költőnő, nem tudom, Csángó származású, a Laura, ha jól tudom. Úgy került át Magyarországra, és egészen káprázatos szinten írja a maga dolgait. De ami érdekelt volna igazán az, hogy azon gondolkodtatok-e, vagy beszéltél-e ebben a tekintetben az Írószövetséggel, hogy a magyar drámaírás adós egy csomó nagy magyar történelmi esemény feldolgozásával. Ahogyan látjuk, hogy 150-szer mutatják be a franciák ugyanazt a darabot, ami egy híres francia történetről szól, és 150-dik feldolgozását csinálják, nekünk viszont alapművek hiányoznak. Aztán. Tehát a pozsonyi csatától 1848-49-ig, tehát Árpádtól 1000 éven keresztül, és nem születnek meg ezek a magyar drámai művek.
Ahogy tévéjátékok se születnek, ahogy filmek se születnek, történelmi témára már egy jó ideje. Tehát...
Hogyan látod ezt, hogy mit kellene csinálni, vagy hogyan lehetne együttműködni, vagy rávenni írókat erre?
Ez most megint nem divat, tehát ez most megint ilyen furcsa dolog. Valamire elhitettük, ugye mi színházigazgatók azért nagyon komolyan ludasok vagyunk egy csomó mindenben. Abban például, hogy lezülesztettük a színházak repertoárját, mert azt mondjuk, hogy a néző az erre fogékoncsiak. Erre van igény, és akkor egymást múltuk alá évtizedeken keresztül, és hígult a repertoár, a végén már olyan híg lett, hogy egyszerűen fogyaszthatatlan, de talán ennek most vége. Én legalábbis azt érzékelem, hogy valami elindult többek között a módosított előadó művészeti törvény eredményeként, azért most már kiemelt, meg a nemzeti státuszú színházakat egy csomó minden kötelezi, és nem lehet a végtelenségig zülleni. Szóval, na most ez egy következő lépés, van, ötletünk is van, szeretnénk is, el is mondhatom, 56-os darabnak a foszlányai ott vannak már.
A Csurkára gondolsz, a Csurka darabjára?
Nem a Csurkáira, Wittner Mária hozott be nekem egy nagyon izgalmas, így van, anyagot a Tóth Ilonkáról, és abból szerintem darab lesz, és bemutató lesz, de terveink vannak Aradi Vértanúkról például. Nagyon nehéz rámozdítani írókat ilyesmire. Közben meg születnek, csak nem megfelelő minőségben, iszonyú mennyiségű írást kapok történelmi témában is, de én jövőre magam részéről úgy próbálok majd kedvet teremteni ehhez a dologhoz, hogy Bánfitól színpadra viszem a nagyurat, Attiláról készítek egy nagy szélesvásznú
történelmi tablót,
hát fantasztikus alapanyag, gyönyörűséges az a mű, főleg a vége az olyan, az utolsó 20-30 oldal, az felülmúlhatatlan, az világbajnok szinten van megírva, úgyhogy egy kicsit majd azért alakítgatok magamra egy picit a dolgon, de jövőre lesz egy Attilánk például.
Én foglalkozom a két világháború közötti magyar irodalommal már elég régen is. De ennek a korszaknak az írófejedelme Herceg Ferenc volt. Herceget a maga korában a legjobb drámaírónak is tartották. Hát több mint 200 drámája van Hercegnek. A kérdés az, hogy gondolkozik a Nemzeti Színház Hercegen. Most nyilvánvalóan nem a Kékrókára gondolok, bár az is beleférni, egy kitűnő vígjáték. De a Bizánctól...
És valamiért nem játsszák. Hát most a Bizáncnak reneszánsza van attól, hogy Székesfehérvárot megcsinálták. Most hallottam, hogy itt-ott másutt is próbálnak, foglalkoznak vele. Én magam Debrecenbe, még akkor debreceni igazgatóként vendégjátékra el is hívtam, bérletbe betettem a Bizáncot Székesfehérvárról, mert tényleg elképesztően erőteljes szöveg és nagyon izgalmas mű. Igen, hát Herczeg Ferenc azok közé tartozik, akiket szeretnénk majd most fölfedezni, vagy újra fölfedezni.
Ami elég hiányzik a magyar színházak repertoárjából is, most már 70 éve hiányzik, az a magyar népszínműirodalom, mondjuk ugye a 18. század végétől kezdve a 19. század első felének végéig. Tehát, de hát gondolhatunk tovább is. Mondjuk kevesen tudják, hogy Szigligeti kb. 70 darabot írt.
Akinek évfordulója lesz.
Így van, és akinek évfordulója lesz. Tehát magyarul tervezitek-e, hogy a jövő évi repertoárban ezeket a magyar színházi előadás, vagy színműveket, azokat színre viszitek?
Na most, amikor a repertoárunkról kezdtem beszélni, elfelejtettem mondani, hogy azért a nemzeti repertoárjának egy része a saját bemutatók. A másik része, főleg itt az elején, hogy új alapokról kezdtük és a régi repertoárt megszüntettük, vendégprodukciók befogadása, és hát a Liliumfi az itt van, és októberben játsszuk a Liliumfit, ott van műsoron a Liliumfi, de műsoron lesz, ahogy említettem már, a három nővér és a szarvassá változott fiú, de lesz kortárs, ahogy én azt, szóval nagyon sokan érzékeljük, hogy kortárs, zenés, mű, ami nem musical, az nem születik, vagy alig születik Magyarországon. Mi összefogtunk Szarka Tamással, a Gimes zenekar emblematikus figurájával, és írtunk egy zenés művet Máriáról. Mária címmel novemberben repertoárunkon lesz, háromszor fogjuk játszani. Tehát, és hát vidékről hozunk friss, új bemutatókat is. Ezt csak azért mondom, mert sokkal színesebb. Tehát jön a Tündérlaki Lányok, de jön föl Veszprémből, de jönni fog Oberfrankfaliéktól, de tőlük jön majd föl az Adáshiba. Szóval, hogyha valaki megnézi a repertoárnak mondjuk már az októberi, vagy a Nemzetinek az októberi repertoárat, láthatja, hogy egy sor cím van föltüntetve. Tehát nagyon, de egész a Bolha a fülbenig, amit én Debrecenben rendeztem, és Fedót bulvár szerzőnek tekintik, kivéve Ionescu-t, aki azt mondta, hogy az abszurd az ott kezdődik, és ott gyökerezik Fedóban már. Szóval nagyon széles sávban mozgunk, de ahogy említetted, rengeteg feladatunk van, és hát most így lépésről lépésre megpróbálunk egy csomó hiányt pótolni. Móricznak itt a helye, Mikszátnak itt a helye a Nemzetiben, szóval így van, rengeteg.
A magyar klasszikusok, így van, azok nagyon-nagyon évtizedek óta hiányzanak a magyar színházi palettáról. Az előbb említetted a musicalt, és gondolom, hogy nem járok nagyon messze az igazságtól, hogyha azt mondom, hogy a Madách Színház vállalta ezt az utóbbi évtizedekben ezt a szörnyűséget, hogy átállították a színházat. Ez egy prózai színház volt, és ma már csak olyan musicaleket játszanak meg. Kint világsikerek, és itthon is nagyon sikeresen áll színpadra, de a magyar zenés színműnek lehetséges, az elsorvadásában lehetséges, hogy ennek része volt.
Biztos.
Hiszen itt magyar rockoperák születtek, éppen az egyik talán a leghíresebb az István a király. De néhány héttel ezelőtt, éppen augusztus 20-án talán rendítette meg az országot az István a király, amit Szegeden mutattak be, és aztán sajnos Pesten is. Sokan elmondták már a véleményüket. Nyilvánvalóan magánemberekként, bármilyen pártpolitikai hovatartozástól függően látva a világot, de egy szakember, és engem most nem igazán az érdekel, hogy Sommáson tetszett vagy nem tetszett, és hogy az eszmény mondani valót hogyan csavarja ki a szerző, mert nyilvánvalóan ez megtörtént. Gondoljunk a záróképre, ugye, ahol rácsot jelent és rabságot jelent a magyar Szent Korona, és bekerülünk mögé. Mint szakember, hogyan láttad ezt a darabot?
Ugye egész sokáig így gondoltam én is, hogy kifacsarta a szerzői szándékot, de aztán ugye Brody lenyilatkozta, hogy soha annyira hű nem volt az ő gondolataihoz előadás, mint amennyire most. Engem, én is beszéltem már erről, nyilatkoztam már erről, nem igazán szeretek, mert folyamatosan kijátsz játsza a sajtó ezt a témát, és folyamatosan provokálnak vele. Elmondtam, én egy 10-15 percet láttam a végében a gyerekeimmel, tűzijátékváróban voltunk Debrecenben, és elfújta a szél a tűzijátékot, nagy csalódás volt, úgyhogy nem volt tűzijáték, ugye az egyik barátunkhoz mentünk el, akinek volt egy ilyen torta, ilyen micsodája tűzijátéka tényleg, és a gyerekeim körbeülték az asztalt, és akkor, és ezután kerültem haza, és az utolsó 15 percből láttam, vagy 15 percet, 10-15 percet láttam, fölháborodtak sokan, hogy hogy mondhatok véleményt 15 perc láttán. Én úgy gondolom, és ezt is nyilatkoztam, hogy egy szakember, egy orvos, egy író ember, ha 15 percnyi szöveg olvasás után, vagy nem tudom, vagy egy sebész, ha ránéz arra, hogy hogyan műtött, nem tudom én, akkor én is úgy gondolom, hogy tudok véleményt mondani róla színházilag. Nem volt olyan, hogy lekössön tehát a történet. Tehát nem sajnáltam a végén, hogy nem láttam az elejét. Ez most csúnya meg lehet, hogy gőgös, és tényleg nem szeretek erről beszélni. Az valóban fájó volt, amit a végén üzent augusztus 20-án. És erről is elmondtam a véleményemet, itt nagyon sokan engem vádolnak azzal, hogy én ásom az árkokat, és én vagyok az, aki nem vagyok hajlandó kommunikálni. Tehát én meg mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy elinduljon egy dialógus, mert nyilván képtelenség, hogy az ország bizonyos értelemben ketté van szakadva, ahhoz az kell, hogy egymás szent dolgait tiszteletben tartsuk, egymás szent témáit tiszteletben tartsuk. Addig, amíg ez nem történik meg, addig, amíg ők bátran merik pocskondiázni azokat a szent témákat, amelyek számomra fontosak, és nem csak számomra, hanem a nemzet egy jelentős része számára fontosak, addig nem lehet szó dialógusról, de az ember bizonyos értelemben rá is jön egy idő után, hogy ez naivitás, és ez csak elmondott dolog. A lényeg az, hogy tehát ők érdekeltek ebben a konfrontációban. Tehát eszük ágába sincs hidakat verni. Folyamatos provokáció van, és nagyon-nagyon fegyelemre van szüksége az embernek, hogy ne lőjön vissza, hiszen nagyon könnyen vissza lehetne, ezt mindig mondom, hogy a legkönnyebb volna azt a fajta politikai üzengetést színpadra vinni. Tehát nem azért nem csináltam Tamási Áronból politikai színházat, mert nem jutott volna eszembe, hogyha ott világégésről beszél, kezdődik valami, volt egy... Ahogy én mondjuk ezt a világégést az elmúlt 50-60-70 év kommunista liberális topzódásaként értelmezem, és mondjuk annak a jegyeit pakolom föl a színpadra, annak a romjaiból kell újjászülettetni valamit, és végig ezen keresztül kommunikálok. Nem tudom, világos, amiről beszélek. Szóval ez ami egyből eszébe jut az embernek. Tehát a legkönnyebb előadást csinálni úgy, hogy a főszereplő az Orbán Viktor, vagy nem tudom én, Kövér László. Tehát ehhez nem kell nagy talentum. Tehát nem azért nem csináltam, mert nem jutott eszembe, ez lett volna nagyon könnyű, nagyon primitív mód, és nyilván hangos lett volna a sajtó, és nyilván mit tudom én, de lehúzom a mi művészetek szetünket, húzom le a sárba ezzel, hogyha én így kezdek el kommunikálni. Tehát méltatlan szintje a színház csinálásnak.
Ez azért volt érdekes, mert 1920-ban, most már lassan 100 éve lesz, Kosztorányi Dezső írt egy cikksorozatot, egy 7 részes cikksorozatot, azzal a címmel, hogy a mi irodalmunk és az ő irodalmuk. És hát ha valakit nem lehet azzal vádolni, hogy csárdobáló volt, meg nem elegánsan intézett a dolgokat, Kosztorányi Dezső volt, de Kosztolányi szinte szó szerint ezeket a dolgokat mondja el, az árokásásról például, ahol ír a vörös hetesekről, a három színházigazgatóról, a három drámairól és a három műkritikusról, ott felsorol, hogy kicsik ezek, és a második résznek az a konklúzió, hogy tevékenységük egy dologban csúcsosodott ki, és egy dologra koncentrálódott, mindent megszüntetni, ami magyar és nemzeti.
Ez így van.
Ezt a 20. század, nem a 21. a 20. század első két évtizedőre nyilatkozza a világhírű és méltán világhírű és világszínvonalú Kosztorányi Dezső. Itt az előbb említetted a nemzetet, hadd idézzek tőled, megint csak egy cikk, csak ez a szemüvegem is kell. Anélkül már nem látom. Tudni vélhető, kihez vagyok lojális, mert megpróbáltak ebbe a bizonyos politikai csapdába becsalni téged, hogy Fidesz, meg kormány, meg stb. És akkor a következőt mondott, tudni vélhető, kihez vagyok lojális, a hazámhoz, a nemzethez, a kultúrához. Ez a három alapfogalom, haza, nemzet, kultúra, mindannyiunk számára ismert, de amikor a Nemzeti Színház új főigazgatója nyilatkozza ezt, akkor magától adódik a kérdést, hogy megkérdezzem, hogy mélyebben miket gondolsz ezekről a fogalmakról. Számodra mi az, hogy haza? Mi az, hogy nemzet? De legfőképpen az érdekelni, mi az, hogy kultúra?
Jaj, ezt így most...
Nem könnyű kérdés.
Nem könnyű, mert erről szóval amúgy sem. Tehát Tamás Járon, Vitéz Lélek, ott van benne minden, amit én erről gondolok. Tehát mindent. Tisztán, szépen, ahogy Tamás Járon ezt gondolta.
Inkább rendezed, mint beszélsz róla.
Inkább rendezem, mint beszélek. Az előadásaimról sem szeretek beszélni, mindig, amikor visszahallom magam, és hogy az ember mondja a mondatot, hallja vissza magát, rögtön érzi, hogy mennyire primitív, és mennyire kevés az, amit mondok szóban. Szóval. Nekem van egy nagyon összetett indítatásom, de minden második magyarnak, de lehet, hogy minden magyarnak összetett indítatása van, ugye. Egyrészt Kárpátaljáról vagyok, a család másik része Gyimesbükből, dédnagyapám nem tett el a hűségesküt, vagonírozták, Székesfehérváron temettéke nem élte túl az egész gyökér, tehát egész kiszakítását a szülőföldjéből. Másik része a családnak Ungvári, gulággal, mindennel. Nagyapám 4 évig lágerben, szóval minden volt minden. Meghalt nagybáty, sok minden volt. Feleségem felvidéki. Tehát elég összetett így ez a történet.
Az egész magyar... Kárpát-medence.
Igen, az egész Kárpát-medence. Majd valamelyik gyerekemet Vajdaságba házosítom, vagy nősítem, és akkor teljesen megvagyunk. Úgyhogy szóval, van egy ilyen fajta valami, amit viszek. Apám egy nagyon becsületes és lelkes iskola igazgató, majd gimnázium igazgató, kommunista ember. Tehát, édesanyám, tehát apám járt karácsonykor, hogy a betlehemesek ne járjanak a faluba, mert nem szabad. Édesanyám újjáélesztette egész Kárpátalján a betlehemezést. Szóval ez egy ilyen furcsa történet volt. Apám kiment, hogy nem szabad, anyám behúzta ugyan a függönyt, mert be kellett húzni, és akkor díszítettük a karácsonyfát. Nehezen, messziről indultam én Isten felé is el, kaptam egy olyan feleséget, aki, én magam katolikus vagyok, de már itt említettem neked, egy rendes templomban járó református asszony, aki által én református Isten tiszteleteket látogattam Debrecenbe, a nagy templomba. Fiaim katolikusok, lányaim reformátusok. Szóval ilyen összetett ez a történet. Ugye a család egy része Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján. Szóval nem tudom, tehát ez szélesen. Rájön, 4 kilométerre nőttem föl a határtól. Fölmentem a hegyre, és átláttam Magyarországra. És ugye sokan, vagy biztosan mindenki tudja, hogy a vasút azt el akarták venni tőlünk, el is vették Trianon.
Azért lettek az új határok úgy lettek,
és hát ha a vasút nem azon az oldalán lett volna a falum, 300 méterre, 500 méterre a falutól, hanem mondjuk a másik oldalán, akkor lehet, hogy Magyarországon nőök fel. Így Ukrajnában, a Szovjetunióban nőttem fel, és átnéztem a határon, és ezt csapásként éltem meg. Tehát tényleg csapásként éltem meg. Még nem jött aztán egy pillanat, amikor egyszer csak azt kezdtem el úgy érezni, hogy nekem ezzel dolgom van. Dolgom van azzal a közösséggel. Ugye elindultam, elmentem Moszkvába, Kijevbe, és volt egy pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy ott maradok.
Ott is tanultál, ugye, és először irodalom szakos tanár voltál. Ugye,
igen,
és
azután... az első diplomám az egy bölcsész diploma. Akkor még nem lehetett rendezőnek tanulni, csak ha már volt egy diplomád, és ez nagyon helyes volt. És tanítottam is iskolában, középiskolában 2 évig történelmet, magyar irodalmat, úgyhogy innen volt ismert a neved. Szóval, és akkor ez csak jött egy pillanat, mikor Kievben már éppen egy stúdiószínházat szerveztem, megnyertem egy sor fesztivált, diákfesztivált az előadásaimmal, hogy Beregszászot lehet magyar színházat csinálni. Borzasztó nagy dilemma volt ez. A legjobb mai napig meghatározó színészei az orosz-ukrán színjátszásnak, akikkel én akkor elkezdtem egy ilyen kis stúdiószínházat csinálni. A Színház Szövetség fölkarolt, segített, és döntenem kellett. És Beregszászban, ahol sohasem volt hivatásos színjátszás, sohasem volt, vendégtruppok jöttek, a városok befogadták 1-2 hónapra, helyet adtak nekik Beregszászot, Munkácson, Ungváron játszottak. Nem volt hivatásos színjátszás. Én az első előadásaimon ilyen szociológiai felmérést készítettem, és majdnem 70%-a a nézőimnek az első évadban először volt akkor színházban, és először
életében?
Látott életében, először látott színházat. Tehát egy ilyen helyre kellett se színházépület, se semmi, közben már diákként rendezgettem Szlovákiában, Jugoszláviában, tehát, és volt olyan interjúm, ezt mindig szégyenkezve mondom, ahol leírtam azt, lenyilatkoztam azt 92-ben, hogy én elsősorban színházat és csak másodszorban magyar színházat akarok csinálni. Szóval ez egy borzasztó dolog. Tehát azért mondom, hogy messziről indultam én el, úgyhogy és aztán ez 3-4 év alatt, mivel nem volt színházunk, azt mondtam, hogy akkor most végigjárjuk az összes magyar lakta falut, és játszunk. És azok a színészek, akiknek nagy része most itt van a Nemzetiben, és főszerepet játszik Trill Zsolt a Vitéz Lélekben, szerintem remekül, egészen kiválóan. Akkor elkezdtük, és én magam diszleteztem, szóval csak azért mondom, hogy mit gondolok hazáról, mit gondolok kultúráról. Szóval. És egyszer csak jött egy pillanat, amikor rájöttem, hogy nekem azokkal az emberkékkel dolgom van, és az a falusi bácsika, nénike, ott nem tudom én, Tiszaújlakon, vagy Beregen, vagy nem tudom én, Palágyon, az pont olyan fontos, fontos nekem, Istennek, mint aki a abszolút értelmiségiként Budapesten látogatja a színházakat. Semmivel sem jobb, semmivel sem rosszabb. Tehát nekem azzal a közösséggel van dolgom, mai napig úgy gondolom. Tehát én nem hagytam ott Beregszászt, folyamatosan is tápolom azt a színházat, jönnek ide játszani. Most nyáron azért, hogy a repertoárjuk gazdagodjon, rendeztem ott egy előadást. Nyilván se megfizetni nem tudnak se, de nem erről szól a dolog. Tehát én, nekem az dolgom. És rájöttem, hogy azzal, hogy itt ezekkel a kultúrákkal találkoztam, szintén dolgom van. Remek külföldi rendezőket hozok, akik megtermékenyítik a mi kis színházi életünket. Nagy-nagy alázattal teszem azt hozzá. Nagy-nagy szerelemmel a mi kultúránk, a mi fővárosunk, a mi országunk iránt. Tehát ha hidat kell, akkor egy ilyen értelemben, bizonyos értelemben híd vagyok, vagy híd szerepet játszok. Mert ugyanúgy viszem is ki a dolgokat, és most az egyik legnevesebb orosz rendezőnek, mert elkészült egy egész jó orosz fordítás az ember tragédiájának, meg most lengyel is, egy új, nagyon jó fordítás, mind a kettő, azt beszélem rá, mekkora dolog volna. Nem az, tehát az is nyilván azt akarják, hogy én rendezzem. Az is nagyon nagy dolog, és mivel ember tragédiájáról van szó, bár annyira elfoglalt vagyok itt, hogy nem nagyon van időm rá, de akkor is megcsinálom, mert az, hogy Moszkvába az ember tragédiája megy, azért ez valami. Na most, ha még ő megcsinálna egy orosz, abszolút európai élvonalból a Viktor is, akkor most beszélem, most tárgyalgatunk róla, az meg szerintem még nagyobb dolog volna. Szóval ezzel a történettel nekem... Szóval nekem ezzel történetem van, és az, hogy 10 éve nem megyek külföldre rendezni, tulajdonképpen 9 éve. Egyszer mentem Horvátországba rendezni, mert már...
Krilezát rendeztél?
Nem. Hát volt egy ilyen is,
mert
igen.
Úgy volt, hogy Krilezát,
volt Dubronikba rendeztem, de azt Debrecenbe csináltam, Dubronikba játszottuk csak, de Splitbe operát rendeztem, Don Giovannit. Azért, mert a gyerekemnek jót tett egy hónapig egy ilyen hörgős valamivel. Hát, mondtam, hogy szóval nem az, nekem ezzel a kultúrával, ezzel a nyelvvel van dolgom. Egyfolytában hívogatnak össze-vissza, nem megyek, 10 éve nem megyek a család miatt sem, meg azért, mert én nekem az izgalmas, hogy tegnap este ott megszólalt valami, azoknak az embereknek, akik nézték ma este, ezek az enyimek, tehát ezek én vagyok. Tehát, hogy mondjam, velük, velem folytatom. Nyilván örülök, amikor meghívják előadásaimat Franciaországba, vagy nem tudom hova, nagyon örülök, el is megyek. Ha egy kicsit már piszkálnak, mint most Strasbourgba, a szakaszta nem megyek. 13 előadás maradt el, mert elkezdtek ott kekeckedni velem. Hát akkor nem megyek. Hát most nekem ez itt fontosabb, szóval sokkal fontosabb, mint ott. Nekem a Kaposvár Egyetem fontosabb, mint Strasbourg, ahova szintén hívtak tanítani. Nagyon jó, megtisztelő, de... Ez ide születünk, ez az enyém. Tehát nekem, én így tudok beszélni azokra a kérdésekről, meg az előadásaimmal, amit föltette.
Hát lehet, hogy azt gondol...
Köszönöm.
Lehet, hogy azt gondoltad, hogy ez nehéz kérdés, de nagyon könnyűnek bizonyult. Hiszen azt hiszem, hogy amiről beszéltél, az nem más, mint az ember identitástudata, önazonosságtudata. Milyen érdekes a te sorsod, ahogyan elmondtad, és tényleg, ha még majd Vajdaságban nősöd az egyik fiat, akkor bezárul a Kárpát-medence teljes köre. De ez hozzátartozik egyébként a kis magyar abszurdhoz, hiszen számos ilyen történetet ismerünk más családokból is, akik ugyanezt az utat járták meg az előző irában. Én nagyon örülök, hogy nem csak Vidnyánszky Attilával, a színházrendezővel ismerkedhettünk meg, hanem megismerkedhettünk az emberrel is. És már elkezdtél beszélni arról, ami a záró kérdésem lesz, ez pedig a család. Említetted és érintetted, hogy hogyan gondolkozol szerelemről, házasságról, és még jó néhány dologról. De van-e valamilyen összefüggés, vagy van-e benned tudatos összefüggés, elhatározás, gondolat arra vonatkozólag, hogy a Nemzeti Színháznak van-e feladata abban, hogy a magyar közönség számára a családot olyannak gondolja és olyanná tegye, mint amilyennek mi közösen is szeretnénk?
Hát mindenképpen ez az egyik, szóval én úgy gondolom, hogyha visszabillenne ez az elbillent, kizökkent történet a helyére, akkor minden egészen másként alakulna. Szóval, de eddig is, szóval el kell jutni eddig. Az a baj, hogy nekem se sikerült egyből. Tehát nekem a 6 gyerek 2 történetből adódik. Az első, az egy élettársi viszony volt, és abban a csoda az, hogy a gyerekek viszont velem maradtak. A másodikból van 4 gyerekem, és ott már Isten előtt is örök hűséget fogadtunk egymásnak. Szóval, és tudom, mi a különbség. Tehát én tudom, mi a különbség. Tehát nekem, szóval mondjon bárki bármit. Tehát nem ugyanaz a felelősség, nem ugyanaz a súly, nem ugyanaz az elköteleződés. Nem az, egészen más. És ezt szeretném, ha ezt mások is megérezzék. Nyilván a saját gyerekeim az egyik történet, és aztán kiszélesítve ezt az egészet. Persze, rengeteg tervünk van a nagy családosokkal, már nyitottunk kaput 21-én, és 3 báb előadást hívtunk meg, és mindenki jöhetett, családosok jöttek és nézték. Szóval persze, és a darabjainknak a kisugárzása, gondolatisága, szóval az majd nyilván hatni fog, de hát ez egy nagyon hosszú út. Tehát annyira elmozdult minden, hogy onnan visszarángatni. Szóval a Máriában egy egész furcsa gondolati menet eredményeként eljutunk az abortusz kérdéseig. És megpróbáljuk azt egy picit végigjárni. Nagyon megrázó, erejű zenét és szöveget írt hozzá Szarka Tamás. Van egy gyönyörűséges, szívfacsaró himnusza azoknak a gyerekeknek, akiket nem engedtek megszületni. Egy szerelmes dalt énekelnek az édesanyjuknak. Szóval valami egészen megrázó valami. Tehát én úgy gondolom, hogy a nemzeti az egy bizonyos értelemben egy erőmű kell, hogy legyen, amely kisugároz. Tehát 3 nap múlva Szatmárnémetibe megyünk, aztán megyünk Ungvár, Munkács, Beregszáz, aztán megyünk Debrecenben lesz turnénk, ezzel a vitézlélekkel, majd Komáromba, de egy sor magyar színházzal megegyeztem már, de nem csak színházzal, mert Vasvárra is megyünk, ahol ugye még körülmények sincsenek, de akkor is lejátszunk, ha meghívtak, akkor boldogan, meg Nagykanizsára, és ott is játszunk, mert úgy gondolom, hogy ettől vagyunk nemzeti színház. Ettől nem egyik színház vagyunk a sok közül, hanem mi vagyunk a nemzeti színház.
Nagyon szépen köszönöm. Hát egy pillanat alatt elröpült az egy és egy negyed óra, amelyben megtiszteltél bennünket, hogy megosztod velünk a gondolataidat. És azt hiszem, hogy aki figyelt és a síri csendből úgy értelmeztem és úgy érzékeltem, hogy nagyon is figyeltünk. Az magában kialakíthatta a véleményét az Új Nemzeti Színházról. A programról is, a programválasztásról is. Annak az eszmeiségnek az életre keléséről, amire oly sok éven vagy évtizeden keresztül vártunk. Vagyis végre olyan nemzeti színházunk lesz, amire igaz, hogy Magyar Nemzeti Színház. Mindhárom szó most kapja vissza talán azt az értelmét, amiért valaha mi őseink, az eleink ezt létrehozták. Megerőlegezett bizalommal köszönjük ezt neked, Attila. És hadd mondjam el a kedves közönségünknek, hogy a Magyar Nemzeti Színház főigazgatója nem csak eljött közénk, de hozott magával egy stábot is, akik az új évadra jegyeket árulnak, mint ahogy azt a istentisztelt hirdetéseiben is lehetett hallani, most már néhány héten keresztül. Itt most tehát, miután befejeződik ez az alkalom, akkor a tőlem jobbra lévő nagy teremben színházi egy árusítás lesz. Mindenkinek lehetősége van a most az évadra vonatkozó színházi előadásokra jegyet venni. Akarsz esetleg erről valamit mondani? Ja, nagyon jó. Ha nem, akkor mindenkit nagy szeretettel biztatok, hogy most van itt az ideje annak, hogy mi támogassuk a Magyar Nemzeti Színházat. Mi nagyon szeretünk beszélni erről, milyen jó magyarok vagyunk, életünket és vérünket. De a 18. század folytatás úgy, hogy a zabot azt nem. Most egy kis zabot is kérnénk majd az életünket és vérünkethöz. Már láttam, hogy akarsz mondani
akarok
valamit.
Akarok valamit mondani, persze. Hadd mondjam, hogy én ilyenkor mindig zavarba vagyok, mert önök már támogatják, meg támogatták a Nemzeti Színházat. Tehát én szívem szerint visszamennék egész Periklészig, ahol fizettek a nézőknek azért, hogy színházba jöjjenek. Mert kinek a pénzéből, hanem az önök pénzéből vagyunk mi ott most, és van az épület ott, és valósul meg a programunk. Sajnos most még egy olyan rend van Magyarországon, még ezen túl. Tehát egyszer már önök fizettek. Most ahhoz, hogy bejöjjönnek, még egyszer kell fizetni, de ha tőlem függ, és remélem ad még Isten erőt hozzá, akkor lehet, hogy eljutunk majd egyszer oda, hogy ha nem is fizetünk, de legalábbis ingyen be lehet jönni.
Azért hadd mondjam, hogy ameddig nem így lesz. Addig mivel tudnánk jobban támogatni ezt a fajta szellemiséget, ennek a szellemiségnek az újra éledését és előterjesztését, mint azzal, hogy még csak okot sem adunk azoknak, akik ezt a szellemiséget nem szeretik, hogy esetleg rossz összehasonlításokat tehessenek, vagy hogy úgy látszon, hogy ennek a szellemiségnek Magyarországon nincsen támogatása. Én biztos vagyok benne, hogy a Magyar Nemzeti Színházat az elkövetkezendő évadban sokan fogják támadni. Pont azok, akiktől várjuk ezeket a támadásokat. Őnekik az a dolguk, hogy támadjanak, nekünk meg az a dolgunk, hogy üljünk be a színházba, erősödjünk, lélekben emelkedjünk. Valósuljon meg az, amiről itt ma szó volt, nevezetesen, hogy amikor az ember színházba megy, fölöltözik rendesen. Mert a gondolat emelkedéséhez szükséges az, hogy a hétköznapiságból kilépjünk külsőleg is. Ha az ember elmegy Nyugat-Európába, akkor én Bécstől Párizsig elég sok helyen jártam színházban, és hát bizony ott az emberek smokingban és nagy estében nagyon gyakran. Az alternatív színházban nem. Tehát ott egy másfajta divat van. De ilyen értelemben is érdemes azon gondolkoznunk, hogy a színházi kultúrát újra emelni kell. nézzük meg azokat a darabokat, amelyekről ma hallottunk, hiszen nekünk, akik ezekben az értékekben gondolkozunk, a legfontosabb az, hogy megerősödjünk belülről. És nyilvánvalóan úgy van az, hogy aztán vigyük a hírt, és ha tetszett, akkor szájról szájra terjedjen, hogy újra érdemes sok-sok év után járni a Nemzeti Színházba, mert végre megint magyar, megint nemzeti, és megint színház a színházunk. Megköszönöm Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház főigazgatójának ezt a nagyszerű estét, és természetesen a végszóra átadom neki a lehetőséget.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és a legfelelősségteljesebb része, vagy a legizgalmasabb része kezdődik el a munkáknak, dialógust folytatni önökkel, legyenek partnereink ebben a történetben. Nagyon alázatosan és nagyon nagy alázattal álltunk az egészhez hozzá, és én azt hiszem, hogy ezt önök érezni fogják az előadásainkból.
Köszönöm szépen! Kedves!
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
Kedves! Köszönjük szépen! Tartsba belebeszélni nem illő dolog, mégis azért teszem ezt, mert most tehát a nagyterembe várjuk azokat, akik a színház jegyeket meg akarják venni, és még egy hirdetnem kell kötelezően, hogy a Pest Erzsébet esték sorozatának nyitó alkalmán voltunk az idei évadban, ahol vendégünk volt Vidnyánszky Attila, a Magyar Nemzeti Színház főigazgatója. A következő alkalommal Én zenéim címmel, vagy az Én zenéim címmel a vendég én leszek. Novemberben pedig Csókai András barátom jön el, a híres agysebész és agykutató, és vele fog folytatódni a Pest Erzsébet esték, aztán Animaszóni koncert és a többiek, karácsony est is még sorolhatom hosszasan. Várjuk önöket a Pest Erzsébet esték sorozatára, és remélem, hogy egyre többekkel fogok találkozni a Magyar Nemzeti Színházban is. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Jó éjszakát kívánunk! Várjuk önöket oda át a jegyirodánál!
Köszönöm! Köszönöm.